Olvasom Kolossé 1-2. A Krisztusban megszentelt hívő testvéreknek, akik Kolosséban élnek, kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól. 1 Péter 5.14. Köszöntsétek egymást a szeretet csókjával, békesség minnyájatoknak, akik Krisztusban vagytok. 2 Korintus 5.17. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt, és íme új jött létre. Galata 3.27. Akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöttétek magatokra. 1 János 5.20. De tudjuk, hogy eljött az Isten fia, és képességet adott nekünk arra, hogy felismerjük az igazat, és ezért vagyunk az igazban, az ő fiában, a Jézus Krisztusban. Ő az igaz Isten és az örök élet. Ha nézitek ezeket az igéket, mi a hasonlóság mindegyik között? Így van, a Krisztusban. Ez a közös, és ezt szeretném nagyon kiemelni, hogy ki a hívő ember, aki Krisztusban van. És ugye, ahogy ezen a témán gondolkoztam, ugye el is gondolkoztam, hogy hát azért milyen nagyon sok magát kereszténynek valló felekezet van, akinek azért nem ez a legfontosabb. Tehát akiknek fontos az, hogy Istenben vannak, vagy fontos az, hogy Szentek Mária, meg mi minden, azért nagyon, meg a felekezetek tanításai között is, ugye mennyire elenyészik az, akiknek a Krisztusban lép a legfontosabb, de hát nekünk ez a legnagyobb kincsünk, és aki igazán életre keltett az Isten, az Krisztusban akar lenni, és ez az élete legnagyobb kincse. Az első ige, ami fel van írva, a Kolossé belieknek a köszöntése. És nekem olyan csodálatos lett ez, hogy köszönti Pál a Kolossé belieket? Azt mondja, hogy először is a legfontosabb, hogy ti Kolossé beliek Krisztusban vagytok. Másodszorban Kolosséban. Értek? Mert mindennél fontosabb a ti létetek szempontjából, hogy Krisztusban vagytok. Az, hogy bizony Kolosséban, hogy itt a világban, az másodsorban, másodrangú, és másodsorban határoz meg benneteket, erről majd még fogok szólni. Tehát elsősorban úgy szeretném kiemelni ezt a csodálatos meghatározást, hogy kik vagyunk mi, mint egy helyhatározó szót. Krisztusban vagyok. Ez meghatározza az én helyemet. Hogy hol vagyok, mi az én jelenlétem. A második ige az 1 Péter, a búcsúzó igéje Péter első levelének, és hát amikor elbúcsúzunk, általában azért sokféle félelem van bennünk. Látom én most a legkisebb gyerekemen, ha valahova búcsúzunk, nem látjuk egymást egy-két napig, rögtön mindjárt elkezd félni, hogy mi lesz. Olyan csodálatos, ahogy itt mondja ugye Péter, hogy békesség mindnyájatokkal, akik Krisztusban vagytok. Tehát a búcsúzásnál, akik Krisztusban vagytok, hát azoknak nincs mitől félni. Egyszerűen nincs más, amit lehet mondani, csak azt, hogy békesség. Mert a legnagyobban vagytok. Nem elválunk, hanem tulajdonképpen egyek vagyunk, maradunk a Krisztusban. A harmadik, talán a legismertebb ige, ugye biztos mindannyian kívülről mondjátok, ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtése az, a régi elmúlt, és íme új jött létre. Mi a régi valósága? Hogy én a bűnben vagyok, én a világban vagyok, én magamban vagyok, én a sátán fogságában vagyok, és az új valósága pedig az, hogy Krisztusban vagyok. Nem a bűnben vagyok. Úgy szeretném, ha éreznétek ezt, hogy ugye micsoda csodálatos valóság volt a tegnapi ige, hogy megkegyelmezett bűnös vagyok, de ez mérföldekkel magasabb, hogy azt mondja az ige, hogy nem a bűnben vagyok, hanem Krisztusban vagyok. Ez az én valódi állapotom. Aztán azt mondja a Galata levél, hogy aki Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöttétek magatokra. Egy kedves lánytestvérünk mondta a csoportunkba, hogy ugye Luther Márton kiírta íróasztala elé, hogy meg vagyok keresztelve. Ez volt, amit minden nap elolvasott. Szoktál ezen gondolkozni, hogy mit jelent, hogy meg vagy keresztelve? Ezt mondja ez a Galata levél, hogy azt jelenti, hogy Krisztusba kereszteltettél meg, és Krisztus magadra öltötted azzal, hogy megkereszteltettél. És hát a János levele, ahol János nagyon sokat küzd a tévtanításokkal, a világban lévő harcokkal, egyáltalán azzal, hogy a világ csábításai ellen megmaradjanak a keresztjének. És akkor így fogalmazza meg szintén befejezésül, hogy kik vagyunk, hogy azt mondja, hogy az igazban vagyunk, az ő fiában, Jézus Krisztusban. Ez véd meg bennünket igazán bármilyen hamistól, tévtanítástól, bármilyen világi támadástól. Biztosan látjátok ebben a felsorolásban, hogy Pál, János, Péter, igazából bármelyik levelet vennénk elő, én végig próbáltam ezt tanulmányozni, legalább 60-szor van benne ezekben a levelekben, úgyhogy nagyon sok igét hozhatnék ide, hogy ilyen helyhatározói jelleggel van ez meg, írják le az apostolok, hogy ki vagyok én, hogy az én életem el van rejtve Krisztusban. Tanultunk arról, tudjuk, lehet, hogy mi is nagyon sokszor így vallottuk meg bizonyságtételben, és ez nagyon jó, hogy szívünkbe fogadtuk Jézus Krisztust. Hogy befogadtuk az életünkbe Krisztust. Hogy befogadtam a szívembe Krisztust. Erről is beszél a Biblia több helyen. De ahogy most végig tanulmányoztam, kevesebb helyen mondja így az ige, hogy te és én befogadom az életembe Krisztust. Sokkal, de sokkal több helyen van erről szó, hogy én vagyok Krisztusban. Ez sokkal több helyen van. És nyilvánvalóan az egyik nem várja ki egymást, bizonyosan érzitek, vagy érzitek, hogy egyáltalán nem egymás ellen akarom mondani, hiszen ugyanaz. Mert ha én Krisztusban vagyok, akkor én befogadtam a szívembe. És ez a kettő egymás mellett van, és egy tulajdonképpen ugyanarról szól. Mégis valahogy nekem olyan hangsúlyos lett ez az egész, mert ha én befogadom a szívembe Jézus Krisztust, akkor néha olyan ez számomra, mintha én a előzőleg is, és folyamatosan nagy az én szívembe, ott adok egy kicsi helyet Jézusnak. És aztán legyen neki egyre több hely ott az életemben. És talán bizonyosan érzitek, hogy ez a kép, ami pedig kijön ezekből az igékből, ez pedig arról szól, hogy ő a nagy, ő a hatalmas, és én vagyok Krisztusban. És igazából nem csak én vagyok Krisztusban, hanem az egész világ Krisztusban van. És ő a hatalmas, és ő rejt el engem. És hát itt jön hozzá a Róma beliekhez írott levél is, ebből is egy egész sorozatot tudnék idehozni, ami azt mondja a Róma 12:5, úgy sokan egy test vagyunk Krisztusban. Tehát az ige nem csak arról beszél, hogy te vagy Krisztusban, hanem arról, hogy amikor mi Krisztusban vagyunk, akkor együtt vagyunk benne. Mert mi mindannyian egy test vagyunk, és egy testként vagyunk Krisztusban. Vagyis én, amikor hívő ember vagyok, akkor sosem mondhatom azt, hogy ezt egyedül is lehet megélni. Egyedül is lehetek hívő ember. Én mindig a Krisztus test tagjaként tudok hívő ember lenni. A testvéreimmel együtt, igazából a gyülekezetben, a közösségben tudok, a Krisztus test tagjaként tudok hívő ember lenni, mert együtt vagyunk a Krisztusban. Van egy svájci teológus, Brunel Emil, akinek nagyon sok jó írását szoktuk olvasni, már meghalt, svájci teológus, és ő azt mondja, hogy nagyon sokszor panteista a mi szemléletünk, és általában a nagy világvallásoknak is panteista a szemléletük, ugye? Ami azt jelenti, hogy Isten benne van a fűben, fában, bennem, itt, ott, amott, képviselik ezt ugye akár keleti vallások képviselői is, és Brunner Emil sokszor megírta ezt az írásaiban, hogy panenteó, ami azt jelenti, hogy nem ő van benne valamiben, hanem mi vagyunk ő benne. Ő a hatalmas, ő a dicsőséges, ő a nagy, ő a mindenkinél hatalmasabb. Panenteó. Emlékeztek, hogy Pál apostol is így prédikál az aténi beszédében, hogy mi, mondjuk együtt tovább, hogy mondja ott, mi, ő benne, élünk, mozgunk és vagyunk. Mondja ott azoknak a pogány embereknek, vallja meg. Úgy szeretném, hogyha ez a gyönyörű kifejezés átjárná ma este a szíveteket, csodálatos dimenzió ebbe belegondolni. Az én életem el van rejtve Krisztusban. És belegondolni ebben a valóságban, hogy ha a tegnapi témához kötjük, hogy jövök semmit nem hozva, a keresztetbe fogózva, jövök szennyesen, bűnösen, piszkosan, jövök, ahogy vagyok, bruttó, a bűneimmel, és akkor Isten elrejt engem Krisztusban. Mint amikor a tékozló fiú jön a disznók vájójától, büdösen, koszosan, és az atya mit tesz? Leveszi az ő palástját, és ráteríti, beteríti, és magához öleli. Ez a kép jut erről az egész, ezekről az igékről folyamatosan eszembe, hogy el vagyok rejtve Krisztusban. Beteríti. És nem azzal törődik, hogy milyen büdös, hogy milyen koszos, hogy megérdemli-e, hogy mi lesz a továbbiakban, hogy a továbbiakban megérdemli-e. El vagyok rejtve, elrejt Krisztusban. Szeretnék egy éneket fölolvasni, és akkor most kérem, kapcsolt ki, majd még bekapcsolunk igéket, amely olyan gyönyörűen kifejezi ezt számomra, ezt a hihetetlen csodát, amit ez az egész gondolat kifejez, ez a gyönyörű evangélium kifejez. Nem tudom, hányan ismeritek azt az éneket, hogy Who am I? Nagyon sok szeretettel ajánlom, hogy hallgassátok meg az interneten, Who am I? Egy gyönyörű ének. Ennek a magyar fordítását olvasnám föl. Ezt fejezi ki. Ki vagyok én, és erre ez a rövid válasza, amit ad, Krisztusé, a tied. És úgy gondolom, hogy olyan gyönyörűen fejezi ki ezt a csodát. Valaki, aki ezen megrendült, hogy ez igaz, ez tényleg nekem is igaz, lehetséges. Ha majd meghallgatjátok az éneket, ha még nem hallgattátok, nyilvánvalóan sokkal szebb, mint ahogy most én ezt fölolvasom, de azért ez is valami. Ki vagyok én, hogy a világ ura ismerni akarja a nevem, és át akarja érezni a fájdalmam? Ki vagyok én, hogy a ragyogó hajnalcsillag úgy döntött, hogy megvilágítja az utat folyton tévelygő szívemnek? Nem azért, aki vagyok, hanem azért, amit te tettél. Nem azért, amit én tettem, hanem azért, aki te vagy. Én egy gyorsan hervadó virág vagyok. Ma itt vagyok, s holnapra már el is tűntem. Egy hullám a tengerbe dobva, egy pára a szélben. Mégis meghallod, amikor hívlak. Uram, te elkapsz, amikor zuhanok, és te megmondtad, ki vagyok. A tied vagyok. Ki vagyok én, hogy azok a szemek, melyek látják bűneimet, szeretettel tekintenek rám, s nézik, ahogyan újra felemelkedem? Ki vagyok én, hogy az a hang, mely lecsendesítette a tengert, kikiált az esőn keresztül, és lecsendesíti a bennem dúló vihart? Nem azért, aki vagyok, hanem azért, amit te tettél. Nem azért, amit én tettem, hanem azért, aki te vagy. Én egy gyorsan hervadó virág vagyok. Ma itt vagyok, holnap már el is tűntem. Egy hullám a tengerbe dobva, egy pára a szélben. Mégis hallod, amikor hívlak. Uram, te elkapsz, amikor zuhanok. És te megmondtad, ki vagyok. A tiéd vagyok. Krisztusé vagyok. Kitől féljek? Hiszen a tiéd vagyok. A tiéd vagyok. Kívánom szeretettel, hogy hallgassátok meg. Sokkal gyönyörűbb meghallgatva. Úgy gondolom, hogy nagyon kifejezi ennek a csodáját. Mit jelent, hogy Krisztusé vagyok, és kifejezi ennek a bizonyosságát, a biztonságát. Hogy az, hogy én Krisztusban vagyok, az nem esetleges, nem egy olyan véletlenszerű, hanem teljes bizonyosság. És egy kicsit ezen gondolkozzunk még, hogy Krisztusban elrejtett életet élsz. Valóban. Nyilvánvalóan az első pont ezzel kapcsolatban az, amiről délelőtti szó volt, hogy akkor élek Krisztusban elrejtett életet, hogyha felismerem, hogy megváltóra van szükségem, felismerem, hogy magamtól elveszek, és átadom az én magamtól elvesző, halálban lévő, romlásba menő életemet, ami semmire se jó, senkinek se kell, de Krisztusnak kell, átadom neki. És ha átadtam neki, akkor Krisztusban vagyok. Ez a csodálatos változás végbe megy az én életemben. Visszagondoltam most is, ahogy készültem, hogy micsoda óriási nagy felszabadulás volt ez az én szívemben, amikor ez végbe ment. Valakinek meséltem, hogy egy olyan csendes héten voltam, ahol nem volt fény, konkrétan a hegyaljára kellett lemenni WC-re, és nem volt világítás, és mondtam, hogy én nem megyek WC-re éjszaka, mert nem merek lemenni. És amikor Krisztusba került az életem, szerdától megszűntek a félelmeim. Óriási, sok-sok nagy változás ment ott végbe az életembe. Nagyon sok mindent tudnék arról mondani. Minden esetre ez az első nagy-nagy kérdés, és aztán a következő nagy-nagy kérdés, hogy te, aki Krisztusban vagy, vajon nem felejted el ezt a valóságot. Mi határoz meg téged? Mert annyi, de annyi minden meghatározhat bennünket. És én magamon is folyamatosan ezt látom. Hogy valahogy olyan hamar el tudom felejteni ezt, hogy hol a helyem. Hogy ki is az én helyem. Mi az én valóságom az én életemben. És valahogy olyan hamar más tud meghatározni, és mintha máshol lennék. Hol vagy valójában? Mi minden tud meghatározni engem? Meg tudnak határozni a vágyaim, a gondolataim, az érzelmeim? Hogy meghatározták Pétert? Krisztus milyen nyilvánvalóan megmondta neki, hogy mi lesz Péter? Most mi fog végbe menni? Bizony háromszor megtagadsz. És Péter hogy tiltakozik, és mennyire tele van önmagával, tele van a vágyaival, a gondolataival, önmagáról alkotott képekkel, és mi történik vele. Mennyire meg tudnak határozni engem a kívülről jövő dolgok befolyásolni. Embereknek a véleménye. Mostanában nagyon sokat olvasok arról, hogy vannak körülöttünk mérgező emberek. Mint ahogy vannak mérgező mondatok. Vannak, akik folyamatosan elkeseríteni akarnak, olyan dolgokat vágnak a fejünkhöz, céloznak meg, bántanak. Mi határoz meg téged? Amikor érnek téged hatások, akkor vajon mi határoz meg? Azt, ami kapsz, ami rád zúdul, amit mondanak neked, ha valaki szid, bánt, hamis dolgokat mond, akkor tudod-e azt mondani, hogy ez nem engem ér? Én Krisztusban vagyok. Ismeritek jól ezt a mondatot, hogy előbb Isten elé kerül minden, ami téged ér. Miért? Kivel lehet ez így? Azzal, aki Krisztusban van. Ezért nem nekem kell visszaordítanom, nem nekem kell veszekednem, nem nekem kell megvédenem magam, nem nekem kell elkeserednem, mert nyugodtan megkérdezhetem, hogy Uram, te mit szólsz ehhez? Te mit akarsz most mondani, tenni? Mit akarsz megértetni ezáltal én velem? Az határoz meg engem, ami kívülről ér engem, embereknek a reakciói? Vagy meghatározhatnak a teljesítményeim? Lehet, hogy együtt izgultuk a VB-n most a női vízilabdalát válogatottnak a kanadai meccsét, legalábbis mi együtt izgultuk családilag, és annyira fájta, hogy elveszítettük, habár több családtagunk már ki is ment a szobából, és csak ketten néztük végig a végén, ilyen maradt talpon alapon. Hárman már nem maradtak talpon. De minden esetre döbbenetes volt másnap hallani, azt hiszem az edző mondta ezt egy nyilatkozatban, hogy elveszítettük az önmagunkba vetett hitünket. Mondta a meccs után. Hát, ki vagyok én? Mi mér meg engem? A teljesítményem? A mások által mondottak? Mások reakciói? Tehát úgy szeretném, ha éreznétek ezt, hogy csodálatosan felszabadult állapot Krisztusban lenni. Tehát valami fantasztikus védelem. Ezt tudni nap, mint nap. És amikor én ebből kimozdulok, és azt látom, hogy én az vagyok, aki a teljesítményem, az vagyok, amit mások mondanak, akkor borul a világ. Akkor borul a világ. És különösen csodálatos látni Pál apostolt ebben a tekintetben. Most olvastuk ugye az apostolok cselekedetét, folyamatosan bibliaolvasó kalauzunk szerint. Vegyétek végig újból azokat a részeket, ahol Pál apostolra mi mindent mondanak? Hát hányszor mondják azt rá, hogy bolond? Királyok mondják rá, hogy bolond? Hány ember lenne, keresztény ember, aki azt mondaná, hogy hát ha már királyok mondják, azért úgy gondolom, ezen nagyon össze lehet törni. Vagy amikor ott van Málta szigetén, és egyik pillanatban azt mondják rá, hogy ez egy gyilkos, mert fölmászik a kezére a vipera, és beleharap. És akkor a másik pillanatban, amikor látják, ugye, hogy nem hal meg ettől a harapástól, akkor erre azt mondják rá, hogy Isten. Egyik pillanatra a másikba, egyik másik. És azt mondja Pál, egyik sem vagyok. Se nem vagyok bolond, se gyilkos, se Isten, és egyáltalán nem hagyom magamat attól megítéltetni, hogy ki mit mond. És egyáltalán nem nézek bele abba a tükörbe, hogy embereknek mi a véleménye rólam. Nem nézek bele abba a tükörbe, mert én Krisztusban vagyok. És Krisztusban állok erősen. És ha ez az egész föld meginog, és ha mindenki ellenem lesz, én akkor is Krisztusban állok. És benne mindenem megvan. És benne teljes vagyok. Bizony sokszor tükröt tartanak az emberek. Lehet, hogy azt mondják, hogy értékes vagy, hasznos vagy, menő vagy. És lehet, hogy egészen ellenkező dolgokkal ítélnek el emberek. Azt mondja Pál, engem már Krisztus megítélt, és elfogadott. Mindörökre elfogadott. Ott vagyok benne. És szabad vagyok az emberek minden ítéletétől. Örökre el vagyok rejtve az Úrban. És ez teljes nyugalmat és teljes biztonságot ad neki. Ezért tud annyi mindent rábízni Isten, mert az ő lelke biztosan áll Krisztusban, és dúlhatnak körülötte a viharok, ő Krisztusban van. Olyan sokszor mondják ebben a világban, hogy önbizalomra van szükségünk, ahogyan ezt mondtam is már. Hadd erősítselek ebbe benneteket, hogy nekünk Krisztusra van szükségünk. Krisztusra. És mennél inkább benne állsz, és ő a te urad, és őt látod olyan nagynak, hogy én pici vagyok, de ő nagy, és benne vagyok, annál teljesebb az életünk. Krisztus vállalta a mi életünket, nem különült el tőlünk. Most pedig én, te ne akarjunk külön élni tőle, hanem benne akarjunk megerősödni, benne akarjunk lenni. Vasárnap este mondtam azt, hogy mennyire fontos az identitás egy idézet szerint. Most így szeretném ezt tovább javítani, hogy Jézus Krisztus a mi identitásunk. Ő. És akkor így idézném újból ezt az idézetet. Identitás a stabil pont, amihez bármikor, akihez bármikor fordulhatunk. Erőt ad a nehéz helyzetben, tisztázza a kaotikus érzelmeket. Hadd mondjak egy nagyon-nagyon megdöbbentő példát, hogy elém hozta Isten, ahogy készültem. Megtörtént történet. Liza Trojkost új könyvében jelentez meg. Ő egy keresztény szolgáló Amerikában, és éppen női csendes napot tartottak a szolgatársaival, és már befejeződött ez a női csendes nap, és vége volt, és nagyon fáradtak voltak, és azon gondolkoztak, hogy hogy fognak este pihenni. Amikor egyszer csak rohan az egyik szolgatársa, és mondja Lizának, hogy nem mehetnek haza, mert egy nagyon súlyos tragédia történt. Egy ott lévő asszony, nagymama most kapta a hírt, hogy két unokája balesetben meghalt. Autóbalesetben mind a kettő. Pár héttel azelőtt még nála voltak, ott dédelgette őket a ölébe, és ott játszott velük, és a csendes nap végére kapja ezt a telefonhírt. És hát nyilvánvalóan iszonyúan sírt, és sőt, szinte önkívületi állapotban volt, és ezek a szolgálók körbevették, és ott egy körben imádkoztak érte. Egyik szolgáló, másik szolgáló is elkezdett imádkozni, iszonyatosan sírt, és nem tudott még szinte fölnézni sem ez az asszony. Hívták a mentőket is, hogy valahogy meg tudna nyugodni. És akkor egyszer csak Liza kinyitja a szemét, és látja azt, hogy amikor imádkoznak ezek a szolgálók, és kiejtik Jézus Krisztus nevét, akkor ennek az asszonynak elernyed a teste. Mindig csak Jézus nevére. És akkor Liza azt a gondolatot kapja Istentől, vagy azt a látást kapja Istentől, hogy amikor újból rákerült az imádság, akkor nem mondott semmi mást, hanem egymás után 10-szer, 20-szor elkezdték együtt mondani Jézus Krisztus nevét. Jézus, Jézus, Jézus. És ezt mondták folyamatosan. És ez az asszony ott, minden orvosi segítség nélkül, injekció nélkül, Jézus nevére megnyugodott. Nyilvánvalóan nem azt mondom, hogy megvigasztaltatott, nem így akarom mondani, de valami olyan csodálatos gyógyulást, vagy olyan fölemeltetést éltek át abból az iszonyú helyzetből. Szóval Jézus Krisztus neve már olyan gyógyszer, pláne, hogyha az ő nevét hittel ejtem ki, pláne, hogyha hittel imádkozom hozzá, hogyha benne élek, benne vagyok, ha minél jobban fölfedezem, hogy ki ő, így írja különben az ő könyvében, ezt ki is írtam. Ahogy kimondták Jézus nevét, érezték, hogy erő árad rájuk. Olyan erő, amire képtelenek lettek volna maguktól. Szívünk úgy van teremtve, úgy van tervezve, ezt ismerték fel, hogy felismerjük Jézus megnyugtató jelenlétét, és válaszoljunk erre. Csak is erre tud válaszolni a szívünk. Jézus megnyugtató jelenlétére. Egy idézetet hadd olvassak. Meggyökerezni Krisztusban azt jelenti, hogy egyre erősebb hitbeli közösségre jut vele az ember. Vele bensőleg azonosulni, benne feltétel nélkül bízni. Őt az életünkben minden tekintetben érvényesülni, engedni. Aztán a másik még, amiről röviden egy szóban szeretnék szólni, hogy Krisztusban lenni, azt is jelenti, hogy ő jelez nekem folyamatosan. Ha Krisztusban vagyok, az ezt jelenti, amit a Galata levélből olvastunk, hogy egy vagyok vele testben. Hogy bele keresztelkedtem meg, és Krisztust magamra öltöttem, és én pedig benne vagyok. Egy test vagyok. Tehát, ami az én testemben történik, az nem magánügy. Nem magánügy. Milyen sokan mondják ezt, hogy az én testem, azt csinálok vele, amit akarok. Hát ez egyáltalán nem így van. Nekünk főleg nem így van. És nem magánügy, hogy mire gondolok, hogy mit nézek, hogy hova megyek. és Krisztus jelez. És hogyha nem ér semmit az ő jelzése, akkor pedig hátrébb húzódik, mert a Krisztus lelke érzékeny lélek, és nem megy akárhova. Egy családi könyvbe olvastam nem olyan régen, hogy egy sok gyermekes édesanyja mindig így bocsátotta el minden gyermekét, hogy menjél. Nem kérdezem, főleg már a kamasz nagyobb gyerekektől, jó, menjél, de tudd, hogy Krisztus veled megy. Oda mész, ahova Krisztus is menne? Ezen gondolkozz az úton. Olyat teszel, amit Krisztus is tenne? Csak ezt az egy kérdést tette föl, mielőtt elment a gyermeke. Az én testemmel nem tehetek bármit. Az én testembe nem vihetek be bármit, bármilyen hatást. Nem ihatok, nem ehetek, nem bármi, amit teszek vele. Azzal kit akarok rombolni? Magánügy, ha a saját testemet, de ki? Ki van még én velem? És Krisztus jelez. De az a kérdés, hogy halljuk-e és értjük-e az ő jelzéseit. Mert mennél inkább elhajtom magamtól, és igenis azt képviselem, hogy ez az én testem, annál kevésbé hallom meg esetleg ezeket a jelzéseket. És végül hadd hozzak még igéket nektek, ebből a közel 60 igéből, ami erről szól. Ha valakit különben érdekel, akkor szívesen odaadom neki ezt a gyűjtést. Még egy pár igét ezzel kapcsolatban, hogy micsoda csodálatos dimenzió nyílik meg, nyílt meg számunkra. Mit jelent az, hogy egyre mélyebbre és mélyebbre menjünk Krisztusban. Milyen végtelen sok-sok ajándékot akar ő nekünk adni ebben a kapcsolatban. Az első a Filippi 4.13, jól ismert ige. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. A Krisztusban micsoda erők nyílnak meg számodra. Egyedül a Krisztusban. Annyi mindenbe belemegyek a saját erőmből, és esetleg azért bukok el. De a Krisztusban mitől kéne félnem? Abban a Krisztusban, aki legyőzte a világ minden hatalmasságát, és minden ellenünk való dolgát. Mindenre van erőm. Kolossé 1.28. Mi őt hirdetjük, miközben minden ember teljes bölcsességgel intünk és tanítunk, hogy minden ember tökéletessé tegyünk a Krisztusban. Ilyen csodálatos célt tesz eléd Jézus Krisztus, hogy benne tökéletessé tesz. Nem kisebb a tét, és nem kevesebb. És ha egy kicsit is úgy érzed, esetleg ezen a héten is most, hogy hát már sok mindent tudok, vagy hallottad, vagy hallottam, már tökéletes vagy? Vajon nem kell nagyon-nagyon nyitott füllel hallani, mert még vinni akar Krisztus téged? Kolossé 2.15. Lefegyverezte a fejedelemségeket és hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk. Micsoda lehetőségeink vannak újból csak. Ő benne nincs, aki ellenünk lenne. Nincs. Teljes védelem van. És ha a fejedelemségek és hatalmasságok le vannak fegyverezve, hát akkor mi van azokkal az emberekkel, akiktől félünk esetleg, akár munkahelyen, akár környezetünkben? Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és reánk bízta a békéltetés igéjét. Itt már ugye a küldetésünk fogalmazódik meg, mint sok-sok igében, ezekből az igékből, hogyha téged megbékéltetett, és magához ölelt, úgy, ahogy vagy, akkor te miért ne tennéd meg ezt, miért ne kellene megtegyed azokkal, akiket nem tudnád magamtól megölelni, de Krisztusban magamhoz tudom ölelni, mert kapom a békéltetés útját. Efézus 4.32, viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasok, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. Megint csak a küldetésünk. Mi mindent végez el bennem? Mindegyikre, amit fel van sorolva, magamba képtelen lennék. De Krisztusban csodálatos új utak nyílnak meg bennem. Róma 8.39. Sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Újból és újból tuzatosítsuk ezt magunkban. Mikor lesz ennek vége? Ki az, aki ennek határt szabhat? Ki az, aki elválaszthat? Attól az Úrtól, akiben benne van ez a világ, semmi nem választhat el. Galata 3.28. Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. Ha Krisztuséi vagytok, akkor ígéret szerint örökösök. És ebben az örökségben végtelen sok kincs van még. Sok-sok mennyei kincs. Egész konkrétan Krisztus minden öröksége a tied, a miénk. Mert benne mindent nekünk ajándékoz az Atya. Hadd fejezzem be a Efézusi levél első részének a befejező verseivel, ami most még nem hangzott el a héten, de úgy érzem nagyon ehhez a szakaszhoz illik. Krisztusról ez egy csodálatos himnusz. Adja Isten, hogy így emeltessen fel ő, és ez a csodálatos állapot és lehetőség a mi szívünkben. Azt mondja Pál. És kérem, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt. És világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk hívőkön, mint hogy hatalmának ezzel az erejével munkálkodik a Krisztusban. Miután feltámasztotta őt a halálból, és jobbjára ültette a mennyekben. Feljebb minden méltóságnál és hatalmasságnál, minden erőnél és uralomnál, sőt minden névnél is, amelyet segítségül hívnak, nem csak ebben a világban, hanem az eljövendőben is. Az ő lábai alá vetett mindent, és őt tette mindenek felett való fővé az egyházban, amely az ő teste és teljessége annak, aki teljessé tesz mindent mindenekben. Amen.